Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm a YouTube nézőit is, akik a Falus Jánossal készült műsorunkat egy videón is figyelemmel követhetik. A Civil Rádió olvasókörének önök a 15. adását hallgathatják, amely a Rendszerváltó generáció címet viseli. Eddigi vendégeink voltak Lendvai Ildikó, Barabás János, Simkó János, Dávid Ferenc, Forgács Imre, Herzog László, Inotai András, Boros Péterné, Kajdi József, Grossman Vilmos, Földes György, Heisman Géza, Iványi Gábor, és ma esti vendégünk Falus János. Tisztelettel köszöntelek!
Szervusz, Zoli!
A hallgatók bizonyára megbocsátja, hogy tegeződik. Én próbáltam kiszámolni, de ha jól számoltam, akkor 58 éve ismerjük egymást.
Én nem számoltam ki, de nagyon régen.
Oké. Kedves János, nálunk az a szokás, hogy az első kérdés az mindig a vendégeinkhez, hogy honnét jöttél. Ez alatt értjük a családot, a leszármazókat, iskolákat. Tehát ez volna az első kérdésünk. Honnét jöttél?
Helyrajzilag onnan, ahonnan te, a belvárosból. A belvárosban eszméltem. Tulajdonképpen a Károlyi kert egyik utcájában nőttem föl, a Heszman Imre utcában laktunk akkor. Édesapám is a közelben dolgozott, akkor beruházási banknak hívták, ott dolgozott. Édesanyám, aki énektanárnő volt, ő pedig, hát ő kicsit messzebb, a Vajda Péter utcai általános iskolában tanított. Énekzene tagozatot hozott ott létre. A zene, az énekzene az mindig is a családunk része volt. Az is maradt, mint örökké. Tehát a belvárosban eszméltem, ennek megfelelően a Váci utcai zenei általános iskolába jártam, 8-ig. A gimnáziumba sem mentem sokkal messzebb, mert az Eötvös József gimnáziumba jártam, ami elsős koromban a lakásunktól 3 percre volt, természetes volt, hogy mindig elkéstem. Aztán később, 15 éves koromban a Lajos utcába költöztünk, onnantól kezdve már pontosan jártam iskolába. És aztán az egyetemi évek sem voltak nagyon messze, hiszen a közgazdaság, akkor Marcz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre jártam, és ott is végeztem.
Egy kicsit maradjunk az egyetemnél. Az egyetemen kik voltak azok a tanárok, vagy nevezhetjük példaképeknek, vagy esetleg világító tornyoknak is, akik hatással voltak a későbbi pályafutásodra? Voltak egyáltalán ilyen tanárok?
Hát például Berenti Iván nagy hatással volt, azt gondolom nem csak rám, hanem legtöbbünkre nagy hatással volt Berenti Iván. Illetve az egész helynek a szelleme, én azt gondolom, hogy egy olyan szellem volt, ami az akkori világban maximálisan lehetővé tette a szabad gondolkodást, különösen a szemináriumokon. Egy nyílt hely volt akkor a Közgazdaságtudományi Egyetem, de mégis azt gondolom, hogy nekem a legnagyobb hatást rám azt tette, hogy Második évfolyamtól kezdve, amikor szakot kellett választani, én, mint belvárosi gyerek, az agrárszakot választottam, agrármarketing szakágazaton végeztem, és tehát az volt számomra a legérdekesebb, illetve a leginkább nagy hatással volt rám, hogy az agrárszakon a dolog természeténél fogva túlnyomó részt vidéki gyerekek voltak, és számomra egy teljesen ismeretlen világ volt a vidék, nem annyira jártam korábban az országot, és nagyon érdekes volt megismerni az ország különböző részéből érkezett vidéki fiúk és lányok gondolkodását, szemléletét. Ez nekem teljesen új dolog volt, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos tapasztalat volt a későbbi életemben is.
Az egyetem kijelölte az egész további pályafutásodat?
Bizonyos értelemben természetesen, hiszen a szakmámban dolgozom, tehát a közgazdasággal összefüggő területtel dolgoztam egész életemben, mai napig, tehát igen. Másik oldalról viszont közvetlen összefüggés talán abból a szempontból nincsen, hogy nem igazán az egyetemi, azt a pályát futottam be, ami az egyetemről általában szokásos volt. Tehát ilyen értelemben nem a pénzügyminisztérium vagy valamelyik költségvetési intézményben, ami ugye akkoriban a közgazdasági pályának a terepe volt, nem ott helyezkedtem el, hanem sőt kifejezetten óckodtam attól, hogy az állam akkoriban ugye nyilván majdnem kizárólagos állami területen helyezkedjek el, hanem inkább a TS területet választottam, és hát a Budapesthez egyik legközelebbi TS-nél, a Sasak TS-nél kezdtem el dolgozni, ami egy tudatos választás volt részemről. Inkább egy protest választás volt ez, tehát egyfajta az állami szférának a tagadásán alapult, mintsem, hogy annyira a TS világot szerettem volna gazdagítani.
A Sasad egyébként az ország egyik legmenőbb termelőszövetkezete volt.
Ez így van, akkoriban részben, ugye termelőszövetkezet, tehát elvileg a mezőgazdasági tevékenység kellett volna, hogy a legjellemzőbb legyen, de ez nem így volt. Akkoriban a Sasad TS mellett nagyon-nagyon sok az akkori vállalkozók oda tömörültek, hiszen a működés akkoriban a különféle ipari és szolgáltató vállalkozók, azok TS-ek köré úgynevezett melléküzemágakba tömörültek, és ott tudtak törvényesen dolgozni. És a Sasad ebben a tekintetben nagyon nagy vonzerőt jelentett az akkori vállalkozóknak.
Mondhatjuk, hogy a Sasad, vagy tágabb értelemben a termelőszövetkezetek és melléküzemágai, ezek megelőlegezték a piacgazdaságnak az elemeit?
Abszolút erről van szó, teljes mértékben, hiszen ezek a melléküzemágak a bedolgozói rendszert, majd később az általány elszámolásos rendszert is beleértve, teljes mértékben a későbbi vállalkozói körnek az előfutárai voltak, és a legtöbben később ugye az első KFT-k, BT-k megalapítói is lettek. De a gondolkodás, a piac ismerete vagy megismerése, és ezen keresztül a fejlődés, ez már ebben az időben a TS melléküzemágakban megindult, és az akkori viszonyokhoz viszonyítva a marra nagy állami túlsúly ellenére nagyon jól működött, azt gondolom. Fontos volt már akkor a hatékonyság, és az emberek a
megbecsülés.
Nem volt, igen, az érvényesülésük így van, tehát az, hogy pénzben fejezzék ki az ő tevékenységüknek az eredményét, ami az állami szektorban nem volt ennyire egyértelmű, ez ebben a világban teljesen természetes volt.
Egy régi álmot, várom ki benne áll. Álom arculál. szólal bennem, érzem, ha megérint. Álom arculán, mindig gondolj rám. Átkarol, hogyha kérem,
rendszerváltás közelében körülbelül 35 éves voltál. Hát felnőtt fejjel láttad azokat a folyamatokat, amely 1985 után elindultak az országban. Értünk ez alatt a te esetedben gazdasági folyamatokat is, de közjogi folyamatokat is, sőt még új típusú törvények is születtek. Szerinted melyek voltak azok a társadalmi csoportok, amelyek ösztönözték, hogy rendszerváltásra kerüljön sor?
Én azt gondolom, hogy a társadalom nagy része szimpátiával tekintett a rendszerváltó folyamatra, tehát amikor elkezdett ugye ez a folyamat elkezdődött, bár bízni azért nem olyan nagyon, én személyesen legalábbis nem gondoltam azt, hogy na most ez biztosan be fog következni, ez a rendszerváltozás. Természetesen reméltük, és azt gondolom, hogy ebben a társadalom nagy része így gondolkodott, hogy tehát eljött az az idő, amikor mindenki érezte, hogy ez már sokáig nem működhet így, ahogy van, tehát éreztük, hogy valaminek történnie kell, mégsem bíztunk benne, hogy ez hamar be fog következni, én így éltem meg, és nagy öröm, tehát ez rendkívüli módon tetszettek azok a folyamatok, amik a 80-as évek végén, a 90-es évek elején végül is bekövetkeztek. Tehát én nagy szimpátiával figyeltem az egészet, bár a politikai részében nem vettem részt semmilyen szempontból. Tehát nyilván nagyon tetszett, felszabadulásnak éreztem, a békjogtól való megszabadulásnak éreztem, hiszen azért bármennyire ez a TS világ egy szabadabb világ volt, mint az állami világ, de azért ott is nagyon komolyan korlátok közé voltunk szorítva. És ettől való megszabadulásként éltem én meg a rendszerváltozást, amikor végre lehetőség van arra, hogy akinek kedve, tehetsége van, az szárnyaljon. Én legalábbis így éltem meg, úgyhogy én nekem nagy öröm volt és nagy felszabadulás érzett a rendszerváltozással kapcsolatban.
A rendszerváltozáshoz az is szükséges volt, hogy Kádár János eltávozzon az élők sorából?
Hát ezen így nem gondolkodtam, hiszen azt érzékeltük mindannyian, hogy ugye 85-től kezdődően az ő személyisége már ugye kezd megváltozni, tehát egyre kevésbé képes befolyásolni a dolgokat, tehát megöregedett és szellemileg szerintem már erőteljesen ment lefelé, tehát az ő személye kevéssé lett fontos a későbbiekben. Egyszerűen már nem hiszem, hogy ez szerepet játszott, hogy ő meghaljon. Már nem befolyásolta a dolgokat szerintem.
Tudjuk-e nevesíteni azokat a társadalmi csoportokat, akiknek kifejezetten ellenében állt, hogy ellenérdekűek voltak a rendszerváltásban?
Hát nyilván a szocialista rendszernek a apologetikusan követett, akik a leginkább védelmezték a szocialista rendszert, ugye a Grósz Károly köré tömörülők, illetve hát ugye azok a már idősebb emberek, akik a rendszer részei voltak, és gyanították azt, hogy ha itt rendszerváltozás lesz, akkor a tűz körül elkerülnek. Feltételezem, hogy ők, bár én ezzel olyan különösebben nem foglalkoztam, én azt érzékeltem, hogy nem volt nagy ellenállás itt végső soron. Ezt ugye például nem olyan régen láttam a tévében egy műsort, amiből kiderült, hogy mondjuk például a munkásőröket, akik elvileg ugye a rendszer védelmezésére jöttek létre, hogy gyakorlatilag a rendszervált, tehát a rendszeren belüli hadsereg egy nap alatt leszerelte gyakorlatilag, vagy néhány nap alatt. Tehát ilyen módon belülről jött ez a megújulás, és emiatt szerintem emiatt is történt az, hogy nem voltak különféle erőszakos események. Vagy legalábbis, ha volt is, az elszigetelt maradt.
The next song we'd like to sing. It's called Our Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working through like a dog. It's been a hard day's night, I've been sleeping like a dog. But when I get on with you, I find the things that you do make me feel alright.
Tudjuk-e nevesíteni azokat a társadalmi csoportokat, akiknek kifejezetten hasznára vált a szó anyagi és vagy erkölcsi értelmében, vagy mind a kettőben a rendszerváltás, és tudunk-e nevesíteni vesztes társadalmi csoportokat?
Nyilván, természetesen. Hát ugye akik a elsősorban a nyertesei voltak, azok a spontán privatizáció során a tűz közelében lévő csoportok, körök, akik képesek voltak, ugye lehetőségük volt rá, és éltek is azzal, hogy az állami vagyonból magánvagyont csináljanak. Ugye a magyar privatizáció a kárpotlási jegyen keresztül az egy meglehetősen ellenőrizetlen folyamat volt véleményem szerint, különösen a spontán privatizáció, bár ennek a részleteiről nem tudok sokat mondani, mert nem voltam a közelében. Tehát ugye én a TSZ világban egyáltalán nem kerültem közel, csak a híradásokból értesültem a folyamatokról, és azt gondolom egyébként, hogy önmagában a spontán privatizáció ellentmondásos, meg a későbbi már nem spontán privatizáció is egy ellentmondásos folyamat volt, nyilván sokféleképpen meg lehet csinálni egy ilyen átmenetet. Azt pozitívan értékelem, hogy ez erőszakmentes volt, azzal együtt, hogy ennek megvannak a maga hátulütői, tehát hogy itt nagyon sok ember politikailag egy nagyon masszív váltást hajtott végre, hirtelen nagyon nagy baloldaliból nagyon nagy jobboldali lett ebben az időben, sok ilyet ismerek. Én ezeket a magam részéről megvetettem, ezeket az embereket, mai napig is így gondolkodom. Ugyanakkor a gazdasági részéről pedig az a véleményem, hogy voltak, akik tudtak élni a lehetőséggel, és a privatizáció révén megszerzett vagyonukat továbbfejlesztették, éltek a lehetőséggel, és jó vállalkozást csináltak, tehát az egy pozitív dologként ítélhető meg. Azok, akik a privatizált vagyont elherdálták, az természetesen, az pedig egy rendkívül negatív dolog, de hát én azt gondolom, semmilyen más technikával nem lehetett volna azt garantálni, hogy csak mindenki tökéletesen hozzáértő módon hasznosítsa a megszerzett vagyonokat. Úgyhogy
a szövetkezetek mely csoporthoz, a győztesekhez vagy a vesztesekhez tartoztak?
Hát mindenképpen azt gondolom, hogy a vesztesekhez, a termelő szövetkezeteknek is ugye bekezdett a privatizációja. És gyakorlatilag a szövetkezeti tagok, akik eredetileg ugye az alakuláskor, a TSZ-ek alakulásakor bevitték a saját földjeiket, eszközeiket a TSZ-ekbe. Nyilván egy részük ugye kiöregedett, meghalt, de mégiscsak ennek az alapelve az volt, hogy a tagok a saját vagyonukkal rendelkeztek. Ezért voltak tagok, tehát tulajdonosok voltak a TSZ-ben. Na most a privatizáció során őket, azt kell, hogy mondjam, legnagyobb részben kisemlisztik. Azok a TSZ-ekben tűz körül ülő, magasan képzett, többnyire magasan képzett vezetők, akik a TSZ-eket úgy tudták átalakítani, hogy ők legyenek a tulajdonosok a későbbi részvénytársaságokban, KFT-kben, egyéb szervezetekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például a TSZ-tagok, az egyszerű TSZ-tagok, azok vesztesei voltak ennek az átalakulás folyamatnak.
Esetleg egy pénzügyi becslést is tudunk ennek kapcsán tenni, hogy mekkora pénzügyi veszteséget szerveztek a TSZ volt tulajdonosai. Én például az édesanyámat szeretném megemlíteni, aki egy színes televíziót tudott vásárolni abból a pénzből, amelyet kapott.
Hát én nem vállalkoznék arra, hogy ezt számszerűsítsen, összességében nincs rálátásom. Nem volt már abban az időben rálátásom arra, hogy ez mekkora vagyont érinthetett, de kétségtelen, hogy ezekkel a különféle technikákkal, amiket akkor kaptak a vagyonfelosztáskor az egyszerű TSZ tagok, azzal tulajdonképpen ki lett szúrva a szemük, és tényleg egy nem jelentős vagyonra tettek szert, ahogy mondod, egy tévé például, ami akkor azért nem volt olcsó, de ahhoz képest, hát nyilván miután viszont azok, akik a privatizációt maguk szervezték, tehát az a vezető réteg, hát azok viszont nagyon nagy gazdagságra tettek szert, természetesen nem akarok neveket mondani, de vagyonos emberek lettek. Hát ennek az elosztása az alapelveket, mármint a TSZ alapelveit semmiképp sem tükrözte, tehát ezért mondom, hogy néhány ember a nyertese lett ennek, de a nagy többség az vesztese lett a TSZ-ek átalakításának.
A rendszerváltást követően már egy középkorú emberként hogyan alakult a sorsod?
Nekem személy szerint meglehetősen, hogy mondjam, nem voltak nagy váltások így az életemben, tekintettel arra, hogy nyilván ahogy elkövetkezett a lehetőség, én azonnal létrehoztam a saját cégemet, akkor még először három barátommal, négyen alapítottuk meg a Fabomark Kft-t, ami egyébként mai napig működik. Viszonylag hamar ki is vásároltam a többieket, mert a többiek is a saját cégeiket alapították meg később. Tehát lényeg az, hogy én megalapítottam ezt a cégemet, amelyiknek alapvetően a feladata az volt, ezzel az elképzeléssel hoztam létre, hogy azok a vállalkozók, idézőjelbetett vállalkozók, akik akkor a TSZ-ek mellett dolgoztak, és nyilván én az egész tevékenységem során, amit a TSZ-ben folytattam, ezeket a vállalkozókat támogattam, segítettem, nyilván a TSZ szabályainak akkori szabályainak megfelelően.
Milyen foglalkozással segítetted?
Tehát például ugye ők általányelszámolásos rendszerben dolgoztak, bedolgozóként dolgoztak, szakcsoportokat hoztak létre, és ezeket a vállalkozásokat támogattam részben, úgyhogy a könyvelésüket, már akkor a szakcsoportok könyvelését csináltam saját kezüleg, ugye, hát akkor ez az egyszer, tehát a naplófőkönyves könyvelés akkor jött létre, ugye, tehát mindannyian, akik ezzel foglalkoztunk, akkor kezdtük megtanulni ezt a könyvelési technikát. Másrészt pedig, miután ugye közgazdasági végzettségem volt, nem csak ebben segítettem nekik, hanem a gondolkodásukat is próbáltam egyrészt az ő változói gondolkodásukat megérteni, másrészt talán szélesebb körbe, tehát tágítani próbáltam az ő gondolkodásukat a saját tudásommal alátámasztva, és én azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy ebben a vállalkozói körben elég nagy bizalomra tettem szert, és szép fokozatosan egyik a másik után keresett meg a rendszerváltás után, hogy vállaljuk el a könyvelésüket.